Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, lelkiépülésül hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan a Lukács evangéliumának 22. részéből, annak 39. versétől szól hozzánk Isten igéje. Így szól hozzánk Isten igéje a Lukács evangéliumának 22. részéből, a 39. verstől. Ezután eltávozott onnan már, mint Jézus, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyalt jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament a tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak. Ekkor így szólt hozzájuk, miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Isten áldja meg a felolvasott részt, hogy befogadjuk, megértsük, szívünkben munkálkodjon, és sok gyümölcsöt teremjen Isten dicsőségére és fele barátaink örömére. Jöjjetek, könyörögjünk ezért. Köszönjük, Atyánk, amikor a szívünk is rezonál a Te igédre. Köszönjük, Urunk, hogy olvashatjuk, hogy gondolkodhatunk róla, hogy a Te igéd a miénk lehet, hogy nekünk adtad a Te szavadat. Engedd, Urunk, hogy ne peregjen le rólunk, hogy ne ütközzön páncélba, hogy a szívünk, mint egy föld, befogadja és növekedhessen benne. Urunk, hisszük és valljuk, hogy Te az igéd által és szent lelked által csodákat tudsz bennünk tenni, hogy csak is igéd és szent lelked által élhetjük ezt át. Ezért, Szentlélek Isten, vegyél el mindent az útból, ami szívünk felé vezető úton. És a Te igéd hadd legyen élő és ható. Hadd szóljon hozzánk kicsikhez és nagyokhoz egyaránt. Akárhogyan is, akármilyen formában, akár kitől is halljuk, a Te igédnek hadd legyen ereje. Így kérünk a gyerek Isten tiszteleteken is, hogy a Te igédet felfedezhessék gyermekeink, és felfedezzék annak az erejét, mélységét, magasságát. Így kérjük a mi számunkra is, felnőttek számára is, hogy nyíljon meg előttünk a Te szent igéd. Bocsásd meg, Istenünk, hogy sokszor olyan természetes, olyan magától értetődő, hogy olvashatjuk a Bibliát. Bocsásd meg, hogy ebben elcsükedünk, elszomorodunk, elfáradunk. Engedd, Urunk, hogy mint a gyermekek, amikor valami újat felfedeznek, hadd tudjunk így most igét fölé hajolni. Lelkeddel kérünk, hogy értesd meg velünk, hogy mi a Te szavad a mi gyülekezetünkhöz. Jöjj, Istenünk, és munkálkodj, hogy közöttünk. Vigasztald meg azokat, akik szomorúságban vannak, temetés előtt vagy után, betegségben, betegápolásban, veszteségekben, iskolai vagy munkahelyi küzdelmekben, családi nehézségekben. Látod, Urunk, hogy hányféle helyről jövünk, de köszönjük, hogy minnyájunkhoz van szavad. Engedd, hogy meghalljuk, befogadjuk, és csoda történjen velünk. Ezért könyörgünk most hozzád, Jézus Krisztus, ami megváltunk nevében. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával az örömüzenetet szeretném hirdetni közöttetek. Megíratott ez Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, annak negyedik részében, a negyedik rész 6., 7. és 8. versében. Így olvassuk. mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, nem tudom, hogy melyikőtök van sokszor hozzám hasonló illúziók között. Azt hiszük, hogy mindig könnyebb időszak jön, a szerintem egy még nehezebb. Mindig azt reméljük, hogy a következő hét, a következő hónap, vagy a következő esztendő, az majd könnyebb lesz, az majd egy könnyebb korszakot hoz számunkra. Aztán mindig csalatkoznunk kell, várjuk, hogy majd valami jó jön, aztán újabb harcok és küzdködések jönnek. Mint ha valóban csak ennyi maradva nekünk, ember küzdj és bízva bízzál, ennyi maradt, és igazából a szebb napok, boldog szép napok valahogy nem akarnak jönni. És ilyenkor sokszor az a kérdés, hogy akkor miben bízzak, vagy kiben bízzak, vagy hogy élhetem túl. Vagy kérdezhetjük magunkban, ha mindezt Isten előtt gondoljuk át, hogy Uram, miért nem adsz néha egy kicsit, csak egy kicsit könnyebb időszakokat? Miért jönnek mindig nehezebb és nehezebb próbák? Miért nem ad Isten könnyebb életet? Ha valaki a csendet használta arra, hogy a liturgiás lapon lévő kérdésről elmélkedjen magában, és valahogy imádságban keresse a választ, az már előbbre jár, mint aki most kezd ezen gondolkozni. Miért nem ad Isten könnyebb életet? Vagy másképpen föltéve a kérdést, miért ad ennyi harcot, küszködést az életünkbe? Gondolkoztatok-e már ezen? Testvéreim, ha valaki könnyűnek érzi az életét, annak vagy tényleg könnyű az élete, vagy rettentő cinikus, vagy teljes apátiába merült már, vagy egyszerűen teljesen felszínesen éli az életét, és nem vesz észre a nehézségeket. Vannak ilyen szerencsés természetű emberek, vagy pedig hihetetlenül alázatos valakiről van szó. Én egyik kategória se vagyok. Én érzem, hogy nehéz az élet, és néha várom a könnyebb időszakokat, és nem akarnak jönni. Külső és belső harcok jellemzik az életünket, testvéreim. Külső harcok a munkahelyen, a főnökeinkkel, a beosztottjainkkal, a munkatársainkkal, a feladatokkal. Külső harcok várnak ránk a családban, a gyereknevelésben, az unokáink körüli dolgainkban, a szüleinkkel való törődésben, a betegeink ápolásában. Éppen ahogy az ima körön ma imádkoztunk a betegeinkért különösképpen és hosszan, és azokért is, akik ápolják őket, valahogy a szívemre nehezedett ez, hogy bizony hány és hány testvérünk itt küszködik azzal, hogy a betegét ápolja, küszködik, gyötrődik mindezek között. Vagy tudom többekről, hogy házat építenek, vagy lakást szépítenek, ebben is az ember küszködik, és csomó külső harc. Fiatalokra az állandó megfelelés az iskolában, hányast kapok, hogy sikerül a dolgozatom, sikerült-e felkészülni, megtaláltam-e azt, amit meg kell találni, bepótoltam, amit be kell pótolni, és sorolhatnánk azokat a sok külső harcot, az idős testvéreknek állandóan az a küszködés, hogy nem tudom már megcsinálni, vagy nem olyan gyorsan, mint régen, hogy a szellemi, testi képességeim nem ott vannak, mint amikor 40-50 éves voltam, és küszködünk külső dolgokkal. És ennél sokkal súlyosabbak a belső harcaink, amikor a saját kisebbségérzésünkkel, félelmeinkkel, állandó, visszatérő bűneinkkel küszködünk. Állandó harcok jellemzik az életünket. Testvéreim, mindezt a hívő ember számára egy másik harc is átszövi, a másik dimenzióban vívott harc, ami egyáltalán nem független az előbbiektől. Ez a harc pedig, amit a sátán ellen vívunk, a gonosz kísértései ellen vívunk, a világban lévő gonosz ellen vívunk. Az a harc, amit vívunk akkor, amikor hirdető táblákat látunk, vagy elsétálunk a soron, és különböző üzleteket látunk, és erre valami magyarázatot kell adni a gyerekeinknek, aki itt él, tudja, miről beszélek. Küszködünk a sátán hatalmán, amikor látunk mocskos filmeket, amiben teljesen agymosásnak teszik ki a mi népünket. Küszködünk a sátán erőjel, amikor kifejezetten gonosz emberekkel találkozunk, vagy netán olyan vállalkozók, akik nem tartják be a szavukat, nekem volt szerencsém a héten egy ilyenhez. Az adott szó, hát én nem égetem le magam, mondta a vállalkozó. Úgy hívott föl, mint a testvérek szombaton. És sorolhatnánk azokat az erőket, amiben a gonosz magvetésével van dolgunk. És a gonosz ellen harcunk, de a legdurvább az, testvéreim, nem a külső harcok, hanem ebben is a belső harcok, amikor felfedezem és észreveszem, hogy bizony a gonosznak bennem is van tere. Hogy belülről engem is kísért, húz lefele, savanyít, keserít, rombol a gonosznak az ereje, a bennem lévő bűn, amivel Pál apostol, amivel Luther, amivel minden becsületes hívő ember megküzdött már, hogy érzi magában, hogy itt valami belül nem stimmel. Miért nincs könnyebb életünk? Miért van az, hogy a hívő embernek még plusz harcai vannak? Nem is beszélve a szolgálatról. Ma a munkatársi nap, munkatársi délután van. Az egész igehirdetést is ennek fényében hoztam a testvérek közé. És bizony, amikor szolgálunk, akkor is arról beszélünk, hogy harcolunk. Azt tanultuk mi a teológián, hogy a szószék az ördöggel vívott harcnak a szintere. Hiszen azért vívunk, hogy az Isten országa növekedjen, a gonoszé pedig hátra szoruljon. Ez harctér. És harctér az, amikor valaki gyerek Isten tiszteletet tart, segít a gyerekek között. Harc, amikor bármit teszünk a gyülekezetért, a templomért, a szolgálat is ennek a szintere. Ebben is harc van. És ebben is harcolunk a belső önmagunkkal is, ami lehet, hogy más mond, ami elhúz bennünket a szolgálattól. Ezért kérdezem, testvéreim, mi végre van mindez? Miért nem lehet egy kicsit könnyebb? Miért nem mentesít néha, vagy küld szabadságra Isten ezektől a harcoktól? Életünk harcaira ritkán gondolunk pozitívan. Na persze, utána, amikor túl vagyunk egy nagy csatán, egy nagy háborún, akkor hát azért tudunk dicsekedni vele, hogy hát ezt megcsináltuk, jók voltunk. Tudunk hősként beállítani magukat, hogy igen, megküzdöttük a harcot, ez férfi munka volt. És dicsekedünk vele esetleg, vagy hálát adunk érte, hogy ebben adott Isten nekünk erőt, sőt, néha meglátjuk, hogy ez a harca javunkra volt utólag. De amikor benne vagyunk, vagy előtte vagyunk, akkor nem értjük, hogy miért kell nekünk állandóan harcolni, és néha bele tudunk fáradni. Kempis Tamásnál találtam el egy szép választ, ezt szeretném a testvérek szívére helyezni. Így mondja ő, 600 évvel ezelőtt. Mert ő kész segíteni azokat, akik vállalják a küzdelmet, és kegyelmében bizakodnak. Azért ad alkalmat a küzdelemre, hogy diadalmaskodjunk. Azért ad alkalmat a küzdelemre, hogy diadalmaskodjunk. Értitek ennek a mondatnak a súlyát, a mélységét? Amikor először olvastam, egészen fejbevert. Csak néztem magam elé. Hát tényleg? Igen, ez adhat erőt. Ez adhat erőt és bátorságot, vagy hagyd mondjam így benne maradást előtte és közben a harcainkban, hogy mindezt azért engedi meg Isten, hogy átéljük a diadal ízét vele. Mert a küzdelem Isten segítségével és kegyelmében bízva, hogy ez a régi testvérünk mondja, ha ezekkel számolok, ha Istennel számolok, és vele vívom ezeket a harcokat, valóban a diadal szintere lehet. A diadalmat nyert ember pedig mindig örül és boldog, nem? Hát ha így vívnánk meg a harcainkat, akkor a harcainkban örülnénk és boldogok lennénk, hiszen ott a diadal benne. Diadalmaskodhatunk Istennel és Istenért. És a diadalnak jó íze van. Sőt, talán az igehirdetés végére értitek, hogy miért mondom, így advent előtt, hogy a diadalnak mennyei íze van. Mennyei íze van. Az pedig azért nem rossz, testvéreim. Ha Jézus életére tekintünk, már pedig azt gondolom, hogy bármilyen elakadásunk van, kérdésünk, ha mindig érdemes Jézusra nézni. Hogy ő hogy csinálta, ő mit élt meg ezekből, mit tanított, hogy volt, mint volt. A felvasolt igében is belekóstolunk Jézus életébe. Ha Jézus életét tanulmányozzátok, amit itt a földön élt, erre gondolok most, akkor az elejétől a végéig harc volt. Már a születése körül is. De ha belegondoltok, hogy két nagy harc van élete elején és végén, illetve a fellépése elején és végén, kimegy a pusztába, és az ördög háromszor megkísérti, micsoda csata, micsoda harc, és micsoda diadal, amit Jézus aratott a pusztában. Testvéreim, ott van benne minden, ami kísértés ebben a háromszori megkísértésben. Minden kísértésünk, amiben Jézus diadalmaskodik. És itt van a Gecsemáné kerti jelenet, amikor Jézus imádkozik, vért verítékezve, és kéri az atyát, ha lehetséges, vegye el tőle ezt, ne kelljen végigjárni ezt az utat. És kimondja, mindazáltal a te akaratod legyen meg, nem az enyém. Megharcolja a belső félelmeit is. Jézus félt. Jézus félt. Na nem a keresztől, nem a szögektől, hanem attól, hogy mit jelent, hogy a mi összes bűnünk, az összes bűnünk ráfröcskölödik. Az ártatlan, tiszta, hófehér bárányra az összes mocskunk ráfröcskölödik, és színfekete lesz, aztán pedig vörös. Testvéreim, ettől félt Jézus, és küszködött, és harcolt, és ezt a harcot érted, és értem vívta meg. És ebben a harcban diadalmaskodott. Mert amikor azt mondja neki valaki, szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy, és nem száll le, az diadal. Ezt nem értették akkor még a tanítványok, hogy hát az Isten fiát megfeszítik, a megváltónkat, pedig mi azt hittük, ő váltja meg a világot. És nem értik, hogy amikor Jézus veszít, amikor küszködik, amikor a haláltusáját vívja, gyakorlatilag akkor van a diadal legszebb pillanata, hogy a Jézus Krisztus odaadja magát értünk. Testvéreim, amikor mi harcolunk, akkor Jézusnak ebbe a harcába fonódunk bele. Ebbe a harcába veszünk részt, mert ő vállalta a harcot. Mert ő megküzdötte engedelmesen a harcot. És mindezekben diadalt aratott. Testvéreim, ennek a híre, ennek az örömhíre, amely ott teljesedik be, amikor Jézus föltámad harmadnapon, micsoda diadal, amikor megjelenik Máriának, a tanítványoknak, az Emmausi úton megjelenik. Micsoda diadal, és micsoda bevégzés ennek, amikor Jézus megy föl a mennybe, megáldva a tanítványait, elbúcsúzva tőlük. Egy győztes ura van annak, aki Krisztus követője. Ebbe fonódok bele, és amikor harcolok, akkor Jézusnak a szenvedésére, fölvállalt harcára, de diadalára is gondolok, ebbe simulok bele. És testvéreim, ez adhat nekünk ennek a győzelemnek az íze, híre, öröme, ereje. Mert ereje van Krisztus diadalának. Ez adhat nekünk bátorságot, kedvet, erőt, mégis benne maradást a mi személyes harcainkban. Legyen külső vagy belső harc, lelki életben vévő harc, vagy a külső dolgokkal való harc. Bár azért a hívő ember számára minden a lelki élet része. Testvéreim, ezt a harcot vívta meg Pál apostol. És akkor értjük jól a mai textusunkat, ha megértjük, hogy amögött, amit az apostol mond, amit felolvastunk, megharcolta, bevégezte, megtartotta. Ez azt jelenti, hogy Pál fölvállalta azt a nem kis harcot, ami ő rá várt. És élete végén, amikor a fiatal Timóteusnak ír, akkor diadallal ír, én megharcoltam ezt a harcot. Olvassátok el ezzel a szemmel az apostolok cselekedeteiben Pálnak a búcsú beszédét, amit az efézusi vénekhez idéz. A nyári táborban erről egy kicsit elmélkedtünk, gondolkoztunk, ha valaki még emlékszik a nyári táborra. Micsoda beszéd ez? Micsoda ereje van ennek a beszédnek, hogy van egy ember, aki tudatosan fölvállalta a sorsát, megharcolta, és úgy beszél, pedig még nincs a végén, még csomó minden előtte van, úgy beszél, mint aki tudja, reméli, tapasztalta, hogy Krisztussal diadalt arat. Olyan gyönyörű beszéd ez, hogy az ember szíve beleremeg. Átélte a diadalt. Olyan életet élt, amiben nem félt a harctól. Megvívta, és a harcainak legnagyobb mélypontján is azt mondja, örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Mondja a Filippi levélben, amit börtönből ír. Hiteles ember. A keresztény ember nem fél a harctól. A keresztény ember bátor, és fölvállalja azt, ami rá vár. Nem nyűnyög, nem nyüsszít, nem panaszkodik. Nem mondja, hogy hol van Isten. Hát én hívő vagyok, akkor hol van Isten? Nem háborog, nem állítja vádlottak padjára az Istent, hogy teheti ezt velem, hiszen én az ő gyermeke vagyok. Hanem azt mondja, köszönöm a csatát, köszönöm a harcot, Uram, mert alkalmat adsz a diadalra. Testvéreim, nem kell félnünk a harctól. Mélyen megrendített és megfogott a múlt vasárnapi ige hirdetésemben szomszédvár lelkipásztora arról beszélt, talán emlékeztek rá, hogy szabadságot adott nekünk Isten. Hogy a múltunktól megszabadultunk, hogy a jövőbe egy mennyei szabadság vár a kiteljesedés, és olyan nagyon hatott rám, ahogy mondta, hogy amikor itt vagyok a mában, a jelenben, akkor az ő kezéből senki ki nem vehet, és nem kell félnem attól, bármi történhet. Jöjjenek földrajzi nehézségek, éghajlatváltozás, jöjjön politikai változás, jöjjön a főnököm, jöjjön akárki, a szomszédom, bárki. én az Isten kezébe vagyok, és ez olyan végtelen belső szabadságot ad, hogy ez hihetetlen. Kérdezzétek meg azokat, akik a gulágot hitben érték át, hogy milyen szabadságról beszélnek. A legmélyebb emberi börtön, kegyetlenkedés, ami ott várt rájuk. És ezek a hívő emberek, Placid atyáról olvassatok, miket mond erről, hogy micsoda belső szabadságot élt át ott is a hívő ember. Testvéreim, ezért nem félünk a harctól, ezért vállaljuk ezt. Mert harc nélkül nincsen győzelem, és ez különös a lelki életben igaz. A lelki formálódásunkban, a bűnnel való küszködésünkben, a jellemünk formálásában, a keresztény jellemünk kiformálásában, abban, hogy keresztény emberek, keresztény apák, édesanyák legyünk, keresztény gyermekek, keresztény szülők, keresztény dolgozók, keresztény magyarok, sorolhatnám, hogy ebben a formálódásunkban nincs harc nélkül győzelem. A lagymatag hívők, testvéreim, nem formálódnak. Jézus nem lagymatagságra hívott bennünket, hanem harcokra. És egyetlen kereszténytől nem hallottam még, akikre bármiért is felnéztem, akár a régiek közül, akár kortársaink közül, hogy harc nélkül éltek volna. Harcoltak, de mégis mosolyogtak. Ez a keresztény emberek titka. Ezért a bevezetőben mondott szürke kép, amit festettem a testvérek elé, vagy mondjuk fekete, azelőtt ott ragyog fényesen az evangélium. Hogy mi, amikor arról beszélünk, hogy nem jön jobb időszak, és már megint egy nehézség jön, akkor csak azt mondjuk, ez is olyan nap, mint a többi. Krisztusban vagyok, vele harcolok, és az ő kegyelmében és erejében bizakodva ma is diadalt aratok. Ha a harcot Istenben végzem el, a diadal is benne lesz. És a földi életben már örülhetünk, mert a diadalunk az arról beszél, hogy az Isten munkálkodik bennünk. A földi életben is örülhetek ennek a diadalnak, de ennek a diadalnak a kiteljesedése, teljessége oda átvár bennünket. Olvassuk el ilyen szemmel a jelenések könyvét. Isten mentsen azoktól, a kommentároktól, lelkészektől, igemagyarázóktól, akik boncolgatják a jelenések könyvét, hogy mi mit jelent benne. Meneküljetek, kérlek benneteket, meneküljetek. Nem erre való a jelenések könyve. A jelenések könyve ünnep, felemeli a szívünket, arra hív bennünket, hogy nézzetek föl arra a diadalra, ami ott a mennybe vár ránk, amit Jézus Krisztus elvégzett értünk. Nézzétek meg a győztes bárányt, ahogy bevonul a tróntermet, a csillogó kapukat, és azt a mennyei népet, aki majd ott lesz, aki Krisztusban bíztak. Felemeli a szívünket, és azt mondja, hát mitől féljek én? Féljek betegségtől, haláltól, mélységtől? Hát ez a diadal vár ránk, azokra, akik Krisztusban vannak, felemeli a szívünket. Jézus ebbe hív meg bennünket. És amikor Isten munkatársai vagyunk, mert hagyd mondjam lábjegyzetben testvéreim, nem egymás munkatársai vagyunk, főleg nem a lelkész munkatársai vagyunk. Így munkatársi nap kapcsán mondom, Isten munkatársai vagyunk, ez pedig hallatlan rang. Mindegy, melyik gyülekezetben ki a pap, lelkészek jönnek, mennek, gyülekezet marad. Isten munkatársa vagyok, és úgy tapasztalhatom meg, hogy közben mi egymás munkatársa is vagyunk, hogy mindnyájan Isten munkatársa vagyunk. Csak így tudunk egymás munkatársa. Egyébként, ha csak azért küszködünk, Gonok úrral beszélgettem erről Kelemen Zoltánnal, és ő tőle idézem, és mondom, hogy sajnos úgy van ez, hogy bármilyen közösségbe bekerülünk, azért a közösségért általában jobb szívű emberek tenni szoktak. Azt néz az ember, hogy ha már ebbe a közösségbe bekerültem, legyen ez úttörő szövetség vagy gyülekezet, azért valamit tennem kell. Mit tehetek én? Jó úttörő vagy, jó gyülekezitek. De nem ez a szolgálat. Nem ez a szolgálat, hogy valami jót teszel a közösségért. A szolgálat az, hogy Isten munkatársa vagy. Isten munkatársa vagy, neki teszel az ő dicsőségért, az ő diadaláért. És ebben találod meg a közösséget, tagjait, mint társakat. Kicsit hosszú lábjegyzet volt, vissza a fővonalra, testvéreim. Jézus meghívott bennünket ebbe a harcba, mint munkatársakat, hogy együtt egységben, egy csapatban, egy seregben vívjuk. Fogjuk a végén énekelni fel, barátim. Az egy induló, testvéreim. Legszívesebben azt pergődobbal adnánk elő, de sajnos dobos nincs a gyülekezetben, de azt pergődobbal kéne énekelni, mint egy hadseregnek. Mert bizony Isten hadserege is vagyunk. Megvívjuk a csatáinkat, hogy diadalmaskodjunk. És ilyen értelemben az egyház, a Rákoskeresztúri gyülekezet és a te szíved is diadalok, harcos diadalok színhelye. Ezért jó gyülekezetbe járni, mert láthatom az Isten diadalát a te szemedben, életedben, bűneid elhagyásában, lelki formálódásodban. Testvéreim, néha a tanítványnak sem megy, néha ők is feladnák. Nem titkolja el a Szentírás, pedig azért a tanítványok tudtak ezekről az evangéliumi híradásokról, sőt, ők terjesztették, hogy a tanítványok, amikor Jézus vért verítékezve imádkozik, alszanak. Ehhez tudunk kapcsolódni, ugye? Amikor az Úr küzdértünk, mi alszunk. Hát igen, sokszor erre vagyunk képesek, sokszor feladjuk a harcot, sokszor nem megy. De nézzétek meg ezeket az alvó tanítványokat, Pétert, Jakabot, Jánost, újra kezdték. Nem adták föl, mert Krisztus sem adta föl velük, mert ragaszkodik Jézus az ő seregéhez. Nem csinál új toborzót, hanem őket tartja meg tisztjeinek, és tovább-tovább rehabilitálja őket, és mekkora diadal következik, amikor Jakab meghal Krisztusért. Mekkora diadal van, amikor Péter pünköskor prédikál, és több ezer ember megtér. Mekkora diadal van, amikor János, az öreg János még taníthat, és találkozhatnak vele, és csak annyit mond az Isten szeretet. Újra lehet kezdeni mindig. Erről is beszél az abcsel, hogy mi nem vagyunk a meghátrálás emberei. Igen, néha elbukunk, néha elalszunk a legfontosabb pillanatokban is, de mindig újra lehet kezdeni. Ne add fel hát a harcot, bíztatlak téged és magamat. Ne add fel a harcot a félelmeiddel. Küzd meg velük tovább és tovább. Ne add fel a harcot a bűneiddel, ne gondold, hogy a bűné az utolsó szó. Ne add fel a harcot a betegségeiddel. Ne add fel a harcot a világ lehúzó erejével, és ne legyints, hogy úgy se lehet másképp. Ragaszkodj az igazsághoz, és vívd meg ezért a csatáidat ezután is. Ragaszkodj az evangéliumhoz, és vívd meg a harcot az evangéliumért. Ragaszkodj az Isten igazságához, merj küzdeni érte bárkivel, mert miénk a diadal. Merj küzdeni szeretteid megtéréséért, vagy a sajátodért. Ne add fel a harcot, amíg ők és te Krisztusra nem találtok. Ne add fel a harcot. Ne add fel a harcot azért, hogy a te törékeny, sokszor bénázó, bűnöző lelkedben, testedben, szemedben, tekintetedben, szavadban kiábrázolódjon a Krisztus. Mert ezért vagyunk. Egyszer végre, egy pillanatra, egy hétre, időnként a Krisztus arca megcsillanjon rajtunk. Ezekben tapasztalhatjuk a diadalt, ez a legnagyobb diadal, amikor Krisztus győz benned, és meglátszik. Azt jelzik és biztatnak ezek a diadalok, hogy Isten lelke munkálkodik bennünk és általunk. És hadd mondjam, nincsennél nagyobb boldogság. Az én életemben sok boldogság van, sok mindenért hálát adok, hogy az elején mondtam, hogy küszködős életem is van, de rengeteg boldogság van benne, és mindig az a több, de nincs annál nagyobb boldogság, mint amikor néha az Isten kegyelméből Jézus arca kirajzolódhat rajtam, legalább egy pillanatra, egy mondat erejéig. Kempis Tamás művét olvasva rajta gazdagon kiábrázolódott, és még egyszer mondom, amikor ő bíztat bennünket eképpen, mert ő kész már, mint Isten megsegíteni azokat, akik vállalják a küzdelmet, és kegyelmében bizakodnak, azért ad alkalmat a küzdelemre, hogy diadalmaskodjunk. Vágyunk erre a diadalra? Akkor vállaljuk a küzdelmet is. Bízunk az Atya megsegítő erejében, hogy csak azért is diadalt aratunk az ő kegyelme által. Minél többet érzünk ebből a diadalból, annál jobban fogunk vágyódni a mennybe, annak a teljességébe. És ez az advent titka. Jövő héten advent első vasárnapja van, meggyújtjuk a gyertyát, megterítjük az Úrnak szent asztalát, és egy kicsit távolabbra nézzünk a másik dimenzióba, abba, ahol a mi Jézusunk van, ahonnan szólít most is minket. Abba a diadalba, amit ő aratott, aminek pici előízét mi is megtapasztalgatjuk életünkben, és amire hív bennünket. Akkor fogunk vágyodni a mennybe, ha vágyodunk ezt a diadalt megtapasztalni és ünnepelni Jézust. Ez segíthet bennünket az adventben is. Testvéreim, enélkül nem értjük meg Pálnak reményt adó, örömet adó, diadalt adó sorait. Jó lenne, ha mi is elmondhatnánk életünk végén Pál apostol együtt, megharcoltam, elvégeztem és megtartottam. Megharcoltam, elvégeztem. És megtartottam. De jó lenne így meghalni. De jó lenne így időskorban egy fiatallal beszélni. Ezzel az örömmel és hálával a szívünkben. Megharcoltam, elvégeztem, megtartottam. Jó lenne Pállal együtt az igazság koronáját is átvenni oda át, amit az ő szeretőknek ígért, az Isten, amiért ő harcol, küzd, amiért elmondja az ő vallomásában számunkra. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, az igaz bíró. Bár így lenne. Ehhez azonban, testvéreim, harcolni és futni is kell. Úgy, ahogyan Pál, úgy, ahogy az első keresztények, úgy, ahogyan bíztat bennünket, Kempis Tamás is, harcoljál, mert a harcban Isten diadalt fog adni. Diadalmas keresztény életet kívánok mindannyiunknak. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy betekintést adsz számunkra arra csodára, abba a csodába, ami a mennyben vár bennünket, és köszönjük, hogy ott leszünk, ha megengedett kegyelmedből, és benned maradhatunk, és az ígéret ott van, hogy a kezedből senki ki nem vehet, hogy mi nekünk is részünk lehet abból a győzelemből, amit te arattál a gonosz felett. Kérünk, hogy győzz le bennünk is a gonoszt. Kérünk azokért, akik még nem döntötték el, hogy a te követőid lesznek. Győzd meg őket hatalmas erőddel. Kezd velünk, és aztán folytasd a körülöttünk élőkön. Engedd, Urunk, hogy egyre inkább diadalt aras ebben a világban, de legalább a mi környezetünkben. Így imádkozunk az egész lakókörnyezetünkért, Rákoskeresztúrért és távolabb is, hazánkért. Engedd, Urunk, hogy ami rajtunk áll, megtehessük, hogy mécsesként világíthassunk itt, ebben a világban, most, amikor közelednek az ünnepek, és annyi minden másról van szó. Engedd, hogy mi rólad beszéljünk, hogy nálunk rólad legyen szó. Engedd, Urunk, hogy igazán tudjunk téged ünnepelni, tisztán és szépen. Köszönjük, Urunk, hogy ez benned lehetséges, hogy kérhetünk téged. Kérünk is, Urunk, hallgass meg bennünket. Eléd visszük a mi gyülekezeti életünket, a jövő esztendőt, ha megengeded nekünk, mindazt, amit elterveztünk, mélyítsd el és javítsd ki, ha neked úgy tetszik, úgy kedves előtted, akár ma a munkatárs délutánon, de egész évben is. Áld meg a munkatársi összegyülekezésünket, engedd, Urunk, hogy elmélyüljünk a hitünkben, az elhivatásunkban, és megújuljunk abban való háladásban és örömben, hogy elsősorban a te munkatársaid vagyunk. Köszönjük ezt a megtiszteltetést. Engedd, Urunk, hogy a te fényed átragyogjon rajtunk. Add meg nekünk ezt a boldogságot. Jobban és jobban. Takaríts el mindent belőlünk, ami nem odavaló. Nem csak az ünnepen, hanem mindig és minden nap. Urunk, lelkeddel világíts be a mi lelkünkbe, és segíts, Urunk, hogy elhagyjuk a mi bűn, és vágyódjunk arra, ami már a miénk benned. Így kérünk kegyelmeddel, vedd körül egész gyülekezetünket. Vigasztalj, erősíts és bátoríts minket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük, fogadjuk Isten áldását. Mert az a győzelem, amely legyőzte, legyőzi a világot, a mi hitünk. Így legyen. Amen.